A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A kormánypártok hónap végéig szeretnék véglegesíteni az idei költségvetés tervezetét, amely megszorításokat tartalmazna több társadalmi kategória számára. Emiatt is tiltakozó akciók, sztrájkok várhatóak, amelyek késleltethetik a büdzsé véglegesítését. Mai meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató. Tisztelettel köszöntöm, boldog új évet!
Boldog új évet, jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk? kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Hogyan látja, mikor lehet legkorábban költségvetés az országnak? A kormánykoalíció azt szeretné, hogyha január 27-ig a koalícióban véglegesítenék, aztán jön a parlamenti szavazás.
Hát mindenféleképpen ez egy nagy dilemma, mert minél hamarabb lesz, annál kevésbé lesz előkészítve. Minél később, annál inkább kihat a gazdaságra, és ez elkerülendő. Volt olyan év, pár évvel ezelőtt, amikor a magyar országos költségvetés, Magyarországon az országos költségvetés és a román vágyott költségvetés között 2 hónap eltérés volt, csak az a különbség, hogy a magyar már a következő évre szól. Tehát, hogy elhúzódhat. Én valahol szerintem igazán olyan, hogy helyi szintre is vetíthető, hiszen ez a nagy baj, hogy az országos költségvetés hiányában nincsenek sem megyei szinten, sem városi szinten költségvetési adatok, emiatt az egész országra kihat. Tehát én úgy érzem, hogy március előtt nehezen lehet helyi szintű költségvetésről beszélni, ami elsősorban minket, egy adott településen élőket érinthet.
Igen, hát ugye azt mondták, hogy idéntől már gyors, megszorító intézkedésekre lesz szükség azért, hogy a költségvetési hiányt valamennyire mérsékeljék, és hát a gazdaságot felszálló pályára tegyék. Táncos Barna pénzügyminiszter egy friss interjújában azt mondta, hogy a pénzügyminisztérium adóemelés nélkül készíti el az idei költségvetést, és majd, miután elfogadják az idei büdzsét, utána tárgyalnak a gazdasági és társadalmi szereplőkkel a bizonyos adóreformokról. Egyfajta visszakozás ez a kormány részéről?
Hát visszakozásra mindenféleképpen számítani lehet, hiszen a tavaly évvégi változtatások, amelyekkel csak most szembesülnek az emberek, kétségtelenül elégedetlenséget fognak eredményezni. Ugye már látjuk, hogy vannak különböző társadalmi rétegek részéről, vagy szakmai rétegek részéről tiltakozások, megmozdulások, és valószínűleg lesznek olyan változtatások, amelyekben a kormány szerintem hátrébb kell lépjen. Egy picit ilyen kétségbe esett hangulatú volt ez az évvégi kormányhatározat. Szerintem alaposabb elemzés, vagy konkrét számok nélkül hozták meg egyes kérdésekben a döntéseket, még akkor is, ha már hónapokkal előtte erről azért valamilyen szinten szó volt. És nem volt ennek, ha lehető gazdasági hatástanulmány készült, de hogy társadalmi hatástanulmány nem. És éppen ezért a különböző társadalmi szerveződések eredményeképpen én úgy érzem, hogy változtatások lesznek. Ezért is nehéz, visszatérve a kérdés elejére, ezért is nehéz most költségvetést tervezni. Ami az adóemelések vagy az adóváltoztatások kérdését illeti, valóban nem indokolt ilyen körülmények között adóváltoztatásokról beszélni, csökkentésről végképp nem lehet, növelésről nem nagyon szabad.
De hogyha ez így nem jó?
Hát nem jó, de ugye reformokra vannak szükség, a reformokat nem lehet úgy, hogy közben az utcán az emberek tiltakoznak, közben fogalmam sincs, most ültem be a pilótafülkében, és vezetnem kell egy olyan repülőt, amelyhez nincs kellő ismeretem jelen pillanatban, hiszen bár a kormány tagjai valamilyen szinten a régi, az újakkal megegyeznek a régiekkel, egy új parlamenti többség van, egy új kormánykoalíció van, ezen belül azért új szereplők jelentek meg, és nyilván a témánkban örömmel, meg részben aggodalommal kell megállapítanunk, hogy RMDSZ-es vezetés van, és ebben a kérdésben mindenféleképpen türelemre és egy kicsit akklimatizálódásra van szükség, vagy lenne szükség, amire nem nagyon van most lehetőség.
Igen, azt mondta a pénzügyminiszter, hogy a bevételek behajtását kell jobban csinálni. Egy szóval, hogy azok az adók, amelyek léteznek, azok befolyanak a költségvetésbe, és hát azt tudjuk, hogy a kis vállalkozók és a kis emberek azok először az adójukat fizetik ki, aztán ami marad, abból éldegélnek. A nagy vállalatok azok éppen fordítva vannak, hiszen minek az államnak befizetni ezeket az adókat, hogyha mi is élhetünk nagyon jól belőle. Szóval vajon nem lát esélyt arra, hogy Táncos Barna pénzügyminiszter, akit most már hallgatóink is régóta ismernek, én személyesen is, és egy komoly szavatartó, megbízható embernek ismeri őt mindenki, szóval lesz annyi ereje és hatalma, hogy valóban ezeket a reformokat végre tudja hajtani, hiszen tudjuk, hogy ezt már mondják kívülről is, hogy Romániában a törvénykezés nem rossz. A végrehajtás. Mindig azzal vannak gondok. Lehet-e akkor itt mondta, hogy a hatékonyabb adóbehajtásból egy olyan 10-20 milliárd lejes bevételt is remélnek. Nagyjából 26 milliárd lejre teszik, ha jól emlékszem, a költségvetési hiány. Tehát szinte fedezhető lenne azzal, hogyha hatékonyabb behajtják ezeket a kint lévőségeket.
Hát sajnos ezzel nem mondott olyat, én még nem hallottam volna, hogy nem tudok olyan frissen kinevezett pénzügyi minisztert, aki ne ezzel kezdte volna, ne állapította meg volna azt, hogy egyértelműen a kilábalás, a gazdasági helyzet javulása, vagy a kilábalás egy gazdasági válságból a meglévő törvények alapján behajtani az adókat. Most ez mindenkinél cél, úgy, ahogy az autópálya építés mondjuk a fejlesztési minisztérium esetében, hogy autópályákat kell építeni, és hogy a közbeszerzési törvény módosítani fogja. Részben ezek mindig meg is történnek, hiszen ugye látjuk, hogy az adó meg a közbeszerzési törvény folyamatosan változik, csak az eredmények maradnak el. Ehhez valóban reformokra lenne szükség, de akár úgy, hogy az óvodába kezdjük. Tehát, hogy pénzügyi nevelés által, közigazgatás is sorolhatnánk. Tehát, hogy ezekre igazán, hogy a változást szeretnénk, ahhoz tényleg strukturális változásokra van szükség. Ami a költségvetési hiányt illeti, jelen pillanatban a románia kb. A háromszorosa, 9% körül van a román deficit.
8,6.
Igen. Közel 9, és a 3 lenne a kívánatos, amire a következő 5-6 évben még ígéret szintjén sincs.
Most hetet határoztak.
Hetet, olyan. Igen, mint, és ugye tudjuk, hogy a költségvetés készítés ideje, meg az évelei tervezések, azok mindig az optimizmus jegyében zajlanak, időnként akár nagyotmondó versenyben is torkolnak, akár amikor a költségvetési számokról beszélünk. Tehát, hogy ennek valós alapja nyilván van, különösen az előbb említettük Táncos miniszter urat, aki azért egy olyan szerepre vállalkozott, ami legalábbis nagyon-nagyon nehezen teljesíthető, de nyilvánvaló, hogy azt, amit állít, annak valóság alapja van, de ehhez kell nem csak az ő fegyelmezettsége meg kitartása, hanem az egész rendszerben, hogy olyan mozgató erőket tudjon maga mellé állítani, amelyek ezt kivitelezik, és akár a megyei szintű pénzügyi hatóságok szintjén is, például az adóbehajtás kérdésére visszatérve, úgy ugyan folyamatosan arról panaszkodnak, hogy munkaerő hiány van, tehát azok, akik régebb azok viszonylag nagy számú ellenőr, aki a vállalat kis közepes, vagy nagy, akár nagy vállalatokat ellenőrizte, azoknak a létszáma látszólag kisebb, legalábbis ezt erről panaszkodnak az adó hivatalban dolgozók, illetve azt is látjuk, hogy azért az ellenőrzések száma sem olyan rettenetesen nagy, mint korábbi években. Tehát, hogy ahhoz, hogy az adókat behajtsuk, ahhoz részben egy szigorított eljárási rendre lenne szükség, másrészt részben egy olyan gazdasági környezet megteremtése, ami sokkal nehezebb, amely elítéli, vagy nem kötelez az adókerülésre. Most az a helyzet, hogy az év végén hozott változások egy jelentős része sajnos az adókerülés irányába mutat. Tehát, hogy azok a számok ezért tűnnek túlságosan optimistának bizonyos szempontból, mert ezekkel a szigorításokkal, ha nem társul egy ellenőrző, vagy egy kontroll tényező, akkor önkéntelenül a kisvállalkozásoktól elkezdene még az állami intézményekig is, mindenki azon fogja törni a fejét, hogy ne fizesse ki az adókat.
Egy hallgató írásásban, jó napot, boldog új évet kívánok az uraknak. Nem értem, hogy amíg nincs meg a kormány költségvetése, hogy lehet növelni a lakosság adóit, az árakat? Köszönöm, Ilona írja.
Az árakat nyilván, hogy lehet növelni, illetve azt is tudnunk kell, hogy a költségvetés készítésében mindig a bevételi oldalból indulunk ki. Tehát azért kell meghatározni azokat a játékszabályokat, vagy azokat az elveket, amely alapján a költségvetés készül, mert addig, amíg nem tudjuk, hogy mennyi pénzt kell osztani, akkor nem tudunk, nincs mit osztani. És éppen ezzel kezdődik mindig, hogy a bevételi oldalon, az adónöveléssel, itt most tulajdonképpen adónöveléssel nem is nagyon tudunk beszélni, a helyi önkormányzatok szintjén tudunk meg, hogy általában néhány egyéb adónál tudunk beszélni növekedésről, a kormány azt eldöntötte, ami szerintem egy elfogadható döntés az, hogy az infláció mértékével növelünk. Hiszen az a cél, hogy valamilyen szinten a gazdasági egyensúlyt megőrizzük, ilyenkor nem nagyon szabad adókat növelni, illetve valószínűleg értelmetlen, illetve nem szabad csökkenteni sem, mert az sem vezet eredményre. Nagyon vékony az a jég, nagyon szűk az a csatorna, amin ilyenkor lavírozni kell, és most ez egy ilyen helyzetben vagyunk. És ha már dicsértem a kormány bizonyos szempontból, akkor hadd fogalmazom meg kritikaként, hogy bár ez nem személyesen most a jelenlegi kormánynak szól, hanem a helyzetnek, hogy kénytelen volt, hogy egyszerre 100 dologgal foglalkozni, mindenhol oda csapni, aztán lesz, ami lesz alapon, mert elkövettük ugyanazt a hibát, amit pár évvel ezelőtt, amikor 25%-kal csökkentették a közigazgatás vagy az állami szektorban dolgozóknak a bérét. Tehát a reform elmaradt, a reform az akkori, az megelőző periódus olyan gazdasági helyzetet teremtett, ami tarthatatlan, és akkor ezt úgy oldották meg, és utólag ez kiderült, hogy ez nem jó. Most ugyanezt csinálják. Ugyanezt történik, hogy mivel nincs idő a részletes reform kidolgozására, az történik, hogy kénytelenek vagyunk ilyen kétségbe esett tűzoltásba kezdeni, vagy kénytelen a kormány ilyenbe kezdeni, és akkor meglátjuk, hogy mi történik, és nem reformok által, hanem azt mondjuk, hogy senkinek nem nő a bére, nem változtatunk ezen. Az igazság az, hogy közgazdász legyen a talpán, és én nem ismerek olyant, én magam biztos, hogy nem tudnék ilyen csinálni, mi az alternatíva erre. Tehát, hogy könnyű kritizálni, ellenben azt nem tudom megmondani, hogy csinálnám én, vagy hogy ki az, aki, én nem ismerek olyan szakembert, egyetlen politikai párt vagy vezető személyében, aki ebben a kérdésben látványosan más tudna csinálni.
Hát igen, talán azért jó ez a halasztás, hogy legyen idei költségvetése az országnak, működjön úgy, ahogy tud, és akkor valamivel nyugodtabb körülmények között, társadalmi konzultációval, közös megegyezéssel meghozzuk ezeket az intézkedéseket. Aztán lássuk, hogy egyáltalán meddig lesz ez a kormány hivatalban.
Hát biztos, hogy változások lesznek. A gazdasági reformokhoz, a gazdasági fejlődéshez és stabil politikai környezet kell, ami jelen pillanatban nincs, illetve nem is lesz a közeljövőben, hiszen ugye az elnök választások kapcsán azért még mindig arra lehet számítani, hogy egymásnak esnek a politikai pártok. Tehát még akkor is, ha tétje nem lesz már akkor, mint a helyhatósági parlamenti választásoknak. Valószínűleg, ezért is mondtam ezt a március, de még lehet, hogy még optimista is voltam, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben a jogszabályok egy ilyen hát túlélési költségvetési algoritmus használnak, amely a korábbi évek paramétereiből indul ki, és valamilyen ilyen alapjáraton történő gazdálkodás feltételez, ami kicsit gátolja a fejlesztéseket, vagy gátolja a túlzott költekezést. Tehát részben az van, hogy politikailag indokolt, hogy minél hamarabb legyen költségvetés, a készpénzáramlás szempontjából, az államkincstár szempontjából nem biztos, hogy annyira tragikus az, hogyha kicsit ameddig le nem rendeződnek ezek a társadalmi kérdések, amiről beszéltünk, hogy a politikai játszmák nem zajlanak le, hogy nem rögzítünk nagyon-nagyon komoly dolgokat.
A kormánypártok a hónap végéig szeretnék véglegesíteni az idei költségvetés tervezetét, amely megszorításokat tartalmaz több társadalmi kategória számára, emiatt is tiltakozó akciók, sztrájkok várhatóak, amelyek késleltethetik a büdzsé véglegesítését. Mai meghívottam dr. Bakos Levente, közgazdász, egyetemi oktató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, boldog új évet!
Boldog új évet!
Boldog új évet!
Nekem volna két ötletem, nem valószínű, hogy ez megoldaná 100%-ba ezt a költségvetési hiányt, de azért biztos, hogy segítene benne. Ha elmegyünk ide a szomszédos országokba tőlünk nyugatra, akkor ott azt látjuk, hogy a piacon, a pincér, a mindenütt szépen veszik a kasszagépet, és minden egyes kifizetett lejve kasszagépet adnak. Na most azért nálunk, ha elindulnának a város egyik feléből, és végigmennének, és mindenkitől becsületesen fölhajtanak az adót. Itt gondolok arra is, aki az interneten árulja a kolbászt, meg a süteményt, meg az autót, meg a mindent, és hadd ne soroljam, akkor biztos, hogy egy busás összeg menne az államkasszába. A másik javaslatom meg az volna, hogy vagy kérdésem, hogy az hogy lehet, hogy olyan állami vállalatok, akik milliós nagyságrendű és euróról beszélnek, veszteséggel dolgoznak, az igazgató tanács, a vezetők ugyanúgy megkapják a több ezer eurós fizetést, nem számít. Tehát egy magáncégnél, ha van pénz, akkor kap a vezető fizetést, ha nincs, akkor bajba. Hogy ez hogy működik, hogy ezek az emberek ugyanúgy megkapják a fizetésüket. Köszönöm szépen.
Igen, köszönjük szépen, hogy elmondtad.
Hát igen. Köszönjük a gondolatokat. Igen, ezek mindjárt megfogalmazottak, vagy megszívülnek a gondolatok. Hát egyrészt, hogy átmenjünk a város egyik végéből a másikba, az elsősorban oda emberek kellenek. Szerencsére Romániában valamilyen szinten működik a jogállamiság, tehát nem lehet az, hogy berugom az ajtót, és akkor a vállalkozót megfejem, mert mondva csinált, vagy valós adócsalásért. Tehát, hogy sajnos ezek az adó ellenőrzések, bár régebb a pénzügyőrség, nem tudom pontosan, aztán Garda Financiera, úgy fordítottuk, hogy a pénzügyőrség, azok ilyen hirtelen, ami nem, már nincs, hirtelen bejöttek, megnézték, hogy mennyi pénz van a pénztárba, és büntettek, illetve ilyen pontszerűen ellenőriztek. Valamilyen szinten ilyen rajtaütésszerű ellenőrzések vannak, de az igazi adóbehajtáshoz egy szisztematikus, ajtóról-ajtóról történő elemzéshez nagyon nagy létszámra lenne szükség. Mondom én, bár erre egy értékesebb embert kell megkérdezni, amire úgy érzem, hogy most jelenleg fedezet nincs, tehát hogy az illetőnek, és nyilvánvalóan minden ellenőrzés után következik egy bírósági rendszerint, először egy olyan eljárás, amivel az adóhatósággal szemben megpróbáljuk az álláspontunkat védeni, és ez jól van, hogy így van, és utána, ha nem, akkor még egy bírósági per, tehát hogy például egy ilyen periódusban, amikor ennyire nincs pénz az államkincstárban, egy ilyen típusú megközelítés 2-3 év múlva hozna eredményeket, ami nyilvánvaló, hogy nagyon jó lenne, ezért az ötlet kitűnő, és lehet, hogy ötletként Táncos miniszter úrnak lehetne javasolni, hogy legalább az adóhivatalnál ne legyen létszámstopp, mert az egyik döntésük pont az volt a jelenlegi kormánynak, hogy a közszférában nem lesznek új alkalmazások. Azokban sem, ahol eleve hiány van. Tehát vannak olyan területek, ahol egyáltalán lasszóval kell keresni, egyáltalán nincs szakember, vagy lasszóval kell megfogni őket. Még más területeken nyilvánvaló, hogy egy túlzott létszámnagyság van, ahol simán felezni lehetne a létszámot, de megint visszatérünk a reformokra, hogy erre egyelőre nem hiszem, hogy lesz lehetőség a következő hetekben, és az elmúlt években sem volt ez sikeres. Ami a második ötletet illeti, tehát nyilvánvaló, hogy jó ötlet és megszívlelendő, és lehet, hogy ez lenne az eljárás. A másik, ami a nagy vállalatoknak, az állami vállalatoknak a menedzsmentjét illeti, ott részben ott is van egy csomó szigorítás, hiszen a 190-es sürgősségi kormányrendeletet folyamatosan változtatják, és ott is valamilyen szintű a közigazgatáshoz hasonló megszigorítások már voltak a múlt évben. A vezetőknek a fizetésével az a helyzet, hogy azt remélik ezektől a vezetőktől, hogy valahogy kihozzák ezeket a vállalatokat abból a helyzetben, ami jelen pillanatban vannak. Mert ott is most már az ipari átlagnak egy bizonyos százalékát, tehát az adott iparágon belül lévő átlagbérnek a x százaléka, néhányszorosa lehet a maximális bér. De gondoljunk arra, hogy mondjuk egy vasútnál, de főleg mondjuk a Tarumra gondolok, ott egy olyan speciális vezetője, vagy mondjuk a Nemzeti Bank esetében is, olyan szakemberekre van szükség, akiket a magánszektorból kell elhozni, és a legjobb fizetésű embereket kell bevonzani ahhoz, hogy egyáltalán esély legyen arra, hogy valamilyen szinten helyre hozza a dolgot. Az is igaz, hogy a legtöbb példa azt mutatja, hogy a nagy fizetés ellenére sem történik változás, vagy nem történt változás. Amit megint tudni kell, hogy ezeknek az embereknek a fizetésük nem olyan rettenetesen nagy, hanem inkább a nagy komponense a éves jövedelmének az úgynevezett változó komponens, amely egy sikerdíjféleség, amit a...
De mi annak sikerdíjat, hogyha...
Hát a sikerdíjat akkor kapja, hogyha a teljesítmény mutatókat teljesíti. És itt látok-e lehetőséget arra, hogy ezek az éves jövedelem legyenek olyan nagyon nagyok, hogy valamilyen szinten jogszabályok által szabályozni, tehát most is létezik a 109-es kormányrendeletre hivatkozta, léteznek olyan teljesítményparaméterek, amelyel ha nem teljesülnek, akkor nem kapja meg az illető azt a változó komponest. Az a baj, hogy ezek olyan az állami tulajdonban lévő vállalatok jelentős része, lássuk közszállítás, vasút, légiszállítás, stratégiai területek. Tehát olyan területek, ahol ha megpróbál az illető radikális változásokat kezdeményezni, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva számon kérik tőle, hogy a fenébe képzelted azt, hogy felszámod a román vasutakat, mert nem nyerességes. Ugyanakkor a jelenlegi infrastruktúrális, tehát a kontextusban nagyon nehéz ezt nyerességessé hozni. Tehát nem egy könnyű játszma, akiknek az élén vannak. A másik az, amire agyban tudok igazat adni a betelefonáló hallgatónak, hogy nem biztos, hogy a nagy fizetések a legjobb szakembereket is eredményezik, hanem elképzelhető, hogy olyan, ez egy szerencsés
esetben. Az sem biztos, hogy keresik a legjobb szakembereket, hanem
igen.
Tehát a jó embereket, maradjunk abban, hogy a jó embereket, nekik jó embereket.
Ezért jó lenne az, hogy leszámítva a stratégiai területeket mindent privatizálni, mert az állam a gazdálkodás szempontjából mindig egy rossz gazda, és akkor inkább egy versenyhelyzetet teremteni, hogy mindig meghozza a legalább minőségi ugrást. Az is igaz, hogy az adócsalásról beszéltünk, hogy a magánszektorra inkább jellemző, de ami itt elcsalnak, a túlsóféle lejátő korrupciós ügyekben szintén elmegy. Tehát, hogy végül is valahol meg kell találni azt az egyensúlyt, de azt látom, hogy én is azt csinálnám, hogy csak a igazán stratégiai területeken hagynék állami kontrollt, illetve állami kontroll meg kellene maradjon, hanem az állami tulajdonú vállalatok csak itt maradjanak meg.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, tisztelettel!
Tessék,
köszöntöm a szerkesztő urat, meg a meghívottat. Hát én már nem kívánok boldog új évet, ugye, már inkább egy szebb jövőt kívánnék.
Köszönjük szépen!
Megszorítások. A mi időnkben, 90 előtt, a mi községünkben, ahova tartozik négy falu, meg a községközpont, öt falu, ugyebár, 9 személy vezette a községet. A polgár néptanács elnöknek volt egy olyan 4-5 ezer lejt fizetés, az alelnöknek valamivel kevesebb, Sempregetővel együtt 9 személy dolgozott a tanácsnál. Hát most kérem szépen, amint észrevettem, amik összegben legalább 50 személy dolgozik a tanácsnál, és a polgármester nem 4-5 ezer lejtizetésért dolgozik, hanem legalább 15-ig. Na hát akkor kérem szépen, itt is szeretném, hogy megszavításokat alkalmazni, hol sok kompjúter, ugyebár, a gépek, amik dolgoznak az ember helyett. A másik helyzet pedig itt nálunk a faluban, még él vagy 5-6 állatgondozó volt a kollektív gazdaságban, tehát a termelőszövetkezetben. Azoknak se szombatjuk, se vasárnapjuk, se ünnepnapjuk, sem szabadságuk nem volt, és van 1400 lenyugdíjuk. Hát gondolkozunk egy kicsit, hogy miből lehet megélni egy olyan embernek. Ha jönnek a megszorítások, gázemelés, villanyszámlák, minden nap elnézést kérek, szeretnék az úrtól egy kis útba irányítást, tehát hogy lehet megélni akkor egy ilyen személynek? Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Hát nagyon nehezen. Az egyedüli dolog, amiben bízhatunk, ugye, hogy valamilyen szinten az elszegényedést azt úgy próbálja kompenzálni a kormány, hogy a minimál bért növeli, a nyugdíjakat egyelőre nem ígérték.
Igen, ez egy jó döntés, hogy gazdasági szempontból valószínű, hogy jó döntés, de társadalmi szempontból, hogy elmaradt a beígért, vagy elmarad, nem, még mindig nem lehet tudni. Hogy
hát szerintem itt is megmozdulások lesznek. A tény, hogy amennyiben nem követi az inflációt a nyugdíjak szintje, vagy a minimálbér, akkor az társadalmi megmozgulásokhoz vezet, illetve általános elégedetlenséghez. Tehát, és persze túl az erkölcsi és emberi vonatkozáson, hogy egy ledolgozott élet után valakinek ezzel valamennyi lejes járandóságot megállapítani, az erkölcstelen is elfogadhatatlan. Ezzel szembesülnünk kell azok, akik most dolgozunk, még nem vagyunk nyugdíjasok, hogy rájunk is ez vár, sőt, még rosszabb is várhat, hiszen azt látjuk, hogy a befizetőknek a száma immár kevesebb, mint a nyugdíjasoknak a száma, és ez az arány romolni fog. Ez nem egy román sajátosság, ez nyugat-európai vagy amerikai sajátosság, ami nemzetközi szinten egy problémát jelent, és ugye a migráció kérdésével és egyéb nagy geopolitikai kérdésekkel közvetlenül kapcsolatban hozható. És nem tudja kezelni Németországtól Egyesült Államokon át Romániáig senki.
Igen, most ugye közbevágok, mert infláció kapcsán az van, hogy ugye ez egy komplex mutató, több minden alapján számolják ki, többek között a lakás árakat is beleszámolják, azok alakulását. Ugye most jön egy gazdasági válság, nagy valószínűséggel például a lakás árak csökkenni fognak, de az élelmiszer árak azért, ha megnézzük az elmúlt esztendőben, a kenyér, a mindennapi betevőnk az nem hiszem, hogy 10,4%-kal drágult volna összességében. Általában az inflációt ugye alakítja a csökkenő lakására, csökkenő gépkocsiára, csökkenő akármi, de az, amit mi minden napi életünkre, létünkre fordítunk, az bizony nem 10,-valamennyi százalék.
Nem, ez egy átlagos érték, nyilván is a komplex képlettel számolják ki. Itt ugyanakkor meg kell jelent, kell mondanom, hogy pont a napokban hallottam egy ilyen elemzést valaki részéről, hogy sajnos a mezőgazdasági termékek egy részének az ára nem emelkedett. Tehát, hogy a gazdák kevesebb vagy ugyanannyi pénzt kaptak, mint pár évvel ezelőtt.
A felvásárlási ára. De...
Hát jó, nyilván, hogy amikor elmegyünk az üzletbe, akkor azt látjuk, hogy ugyanazzal a pénzért kevesebb terméket tudunk venni. És vannak, ahol nyilván, hogy az inflációnak a többszörösével növekedtek bizonyos árak. Erre nagyon-nagyon nehéz válaszolni egyébként, hogy mit csináljunk azokkal a nyugdíjkérdéssel, mert az is közgazdasági szempontból elfogadhatatlan, hogy hiteleket vegyünk fel, hogy nyugdíjakat ki tudjuk fizetni, mert akkor nem csak a nyugdíjas fog a létminimum alatt élni, hanem előbb-utóbb, hanem mindenki.
Igen, Táncos Barna miniszter már többször megígérte, hogy itt lesz, de most valóban tűzoltás folyik a minisztériumban, és nem tudta vállalni, éppen holnapra kellett volna itt lennie, de sajnos visszamondta, de előbb-utóbb itt lesz, és akkor neki fel lehet ezeket a kérdéseket tenni. Én még egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
rádiót tessék lehalkítani a háttér.
Egy pillanat, igen.
Mert így nem fogjuk hallani egymást.
Nagyon jó ez, hogy az áramapparátust próbáljuk szűkíteni, de a helyzet az, hogy ameddig a szenátust és a parlamentet nem szűkítjük le arra a szintre, hát hiába van a népszámlásban 18 millió romániai állampolgár, mikor az országban maximum 13 millió van. Ez a maximum. Azon kívül az államapparátus ugye tehát nincsen aktív munkás, aki megtermel. Ha nincs mit eladjunk, akkor nincs miből éljünk. Tehát ez az állam háztartása is érvényes. Nem lehet csak az áfából megélni.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Lesz ennek a koalíciónak, hát nem is tudom, hogy egyáltalán akarata meg ereje arra, hogy ezt a bizonyos államapparátus karcsúsítást végrehajtsa, mert azért lenne honnan karcsúsítani, főleg a fővárosban.
Fővárosban is, de láttuk különbségi szintén is, hogy az előző betelefonálónak nem reagáltunk erre a bejegyzésére, hogy hányan dolgoztak ugyanabban a községbe évekkel ezelőtt.
De akkor nem voltak uniós pályázatok, nem volt.
A szociális védelem nem volt olyan szinten, meg egyéb új szerepkörök születtek. Én szerintem az egyedüli lehetőség ez, a gazdasági, hát egyik lehetőség a gazdasági fellendülés, ez a karcsúsítás megtörténjen. Azáltal nem nőnek a bérek, azáltal, hogy már a tavaly is volt ilyen, hogy valamilyen szinten a beosztottak számát, vagy a különböző pozícióknak a számát korlátozta már a korábbi kormány. Elképzelhető, hogy az állami szektor nem lesz annyira vonzó, mint most. Tehát a magánszektor, a kis és középvállalatok egyszerűen nem tudják tartani a lépést az önkormányzatokban lévő bérekkel. Tehát, hogy addig, ameddig a polgármesteri hivatalban sokkal vonzóbb sofőrnek lenni, vagy egy közszállítási vállalatnál, mint egy magánszektorban, vagy autópályépítésnél ehhez képest, ahol ugye vállalkozói szférából vannak, vagy a titkárnői szerepkörök, és sorolhatnám a takarítónőig bezárólag, amikor a takarítónő a minimálbérnek a többszörösét tudja megkeresni, ha megfelelő kora van és megfelelő helyen tartózkodik, addig nem lehet gazdasági reformról beszélni, valóban karcsúsítani kell, és mihelyt ez megtörténik, és ezzel a lépésekkel én remélem, hogy legalább valamilyen szinten ez a folyamat elindul, hogy elkezdődik a vándorlás a közszférából a versenyszférába, akkor beszélhetünk gazdasági fejlődésről, és akkor nagyon sok más kérdés megoldódik. Tehát megoldódhatnak a munkaerőhiány bizonyos területeken, hiszen kényszerítve vagyunk. Kényszerítve lesz a kormány arra, vagy kényszerítve lesznek azok az emberek, nem kormány, az emberekre gondoltam, kényszerítve lesznek arra, hogy olyan munkahelyet keressenek, ahol versenyképesebbek a bérek. Persze egy csomó intézkedés ezzel a mindent egyszerre oldunk meg kormány határozattal, az történik, hogy a kisvállalkozókban is, hogy különböző területeken, ahol azért munkaerő hiány van, ott megszűntek a kedvezmények, lásd építkezés, vagy a turizmus, ahol alacsony munkaerő, tehát alacsony képzett munkaerőnek is helye lenne, építésre gondolok elsősorban. Másrészt a magasan képzettek esetében is az IT területén is megszűntek ugye a kedvezmények. Ilyen miatt a polgármester hivatal rendszergazdája lehet, hogy nem fog átpártolni most egy magáncéghez.
Pontosan egy hét múlva, január 20-án beiktatják hivatalába Donald Trump amerikai elnököt. A minapi sajtótájékoztatóján Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok meg szeretné szerezni a hatalmat Grönland és a Panama csatorna fölött, meg voltak még merész nyilatkozatai. Hogyan látja, hogyan változhat meg a világ a Trump érában gazdasági szempontból?
Hát ha nem lenne ez egy halálosan komoly dolog, akkor mondanám, hogy a műsor végére vicces témákat választottunk, és hát egyszerűen nem tudja az ember, hogy kaszagjon, vagy egyszerre meneküljön, és nem tudni, hogy hova, mert a következő elnök is A következő amerikai elnök, hogy a megválasztott amerikai elnöknek a nyilatkozatai azok egyszerre groteszkek és furcsák. Hát ugye Grönland az egy gazdaságilag nagyon izgalmas terület, alig laknak többen, mint mondjuk Marosvásárhelynek egyik lakónegyedében a teljes lakosság szám, vagy Kolozsvárnak két hosszabb utcájában. Tehát, de gazdaság
altalekítségben nagyon...
Hát igen, csak az a helyzet, hogy a Panama csatorna, Grönland, de mondhatnánk a többit is, de több ilyen stratégiai helyeket, Gibraltár, Boszporusz, Szuezi csatorna, de Grönland, Antarktisz, ezek a területek, hogy olyan speciális jogi státusban vannak, amelyek az évek alatt kialakult geopolitikai és főleg hadi helyzetnek az eredménye. Az, hogy Grönland Dániához tartozik, amely 3000 kilométerre van, tehát sokkal messzebb van Dánia, mint Kanada, vagy Oroszország, egy kis országhoz tartozik, az nem véletlen. Nyilván a grönlandiak azok határozottan már évtizedek óta próbálnak megszabadulni a dánoktól, nem sikerült nekik. De tény, hogy azáltal, hogy ez a kérdés felmerült, Donald Trump fejében is butaságokat beszél, szerintem ez aggodalomra is ad okot. Tehát, hogy az, hogy Amerika még egyszer nagy legyen, azt engem ebből a nyilatkozataiból arra enged következtetni, hogy csak úgy tudja elképzelni, hogy valamilyen szinten felrúg mindent, ami maga körül van. Úgyhogy bármennyire szimpatikus, mint gazdasági gondolkozású ember, mint politikusként félelmetes, és az a béke emberként behirdetett szerepkör ezekről a nyilatkozataival számomra pont az ellenkezőjét jelentik. És nyilvánvaló, hogy ezek ilyen, most még ilyen nevezzük butasságnak mondhat, hiszen nem megválasztott elnök, és még valamilyen szinten kicsit lehetősége van a piacot tesztelni. Vagy a
megválasztott elnök, csak még nincs hivatal.
Hát igen, megválasztott elnök, nincs még hivatalban, néhány nap múlva, egy pár nap múlva választott.
Egy hét múlva.
Lényeg az, hogy a kanadaiak már is kihúzta a gyufát, és a kanadaiak jelezték, hogy nem hajlandók erről komolyan beszélni. Grönlandot meg akarta venni, de Kanadát csak csatlakoztatni szerette volna. Most mi Kanada, nem tudom területre, de az Európa nagyságú dologról beszélünk. Úgyhogy Trudeau miniszterelnök azt mondta, hogy szerintem elterülő hadművelet ez, mert az Egyesült Államok jelentős adópolitikai változtatásokat akar eszközölni Kanadával szemben, és akkor inkább erről a butaságról beszéljünk, nem az adókról.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
És köszönöm a meghívást.